Nirvan Ahangum Marnam olyan jó, de ezt meg fogjátok érteni. Amikor Isten ígéjét hirdetjük, akkor azt teljes szívünkből tesszük, és nem kíméljük magunkat ennél fogva. Úgy beszélünk, mintha ez lenne az utolsó összejövetelünk, mert hiszen soha nem tudjuk, hogy tanúi leszünk-e még egynek. Itt már kikerültünk abból a szokásból, hogy mindenről beszéljünk, ami bennünk van. Itt előttünk van az erősítés, az íge, és nekünk csak egyszerűen bele kell beszélnünk azután ezekbe a mikrofonokba, és a többi az már ki lesz hangsúlyozva. De gyakran szükség van arra, hogy hangsúlyt adjunk annak, amit mondunk, hogy az emberek tudják, amit mondunk, komolyan gondoljuk, és azt mondjuk, amit gondolunk. Hiszen tudjuk, hogy Isten ezt mindig is így tartotta. Ő mindig azt mondta, amit gondolt, és mindig azt gondolta, amit mondott. Az emberek esetében ez nem mindig garantált. Gyakran van egy gondolat, ami azt mondja neked, ha azt mondod, amit gondolsz, ugyan mi lesz belőle? És akkor már is azt mondod, amit voltaképpen nem gondolsz, és konfliktusba kerülsz önmagaddal, és talán még másokkal is. De Isten szavára mindig hagyatkozhatunk, és tudatában vagyunk annak, hogy ez igenis amen. Olyan biztos és határozott, ahogyan ő kimondta, és egytől egyig meg fogja találni a beteljesedését. Hiszen tudjuk, hogy Isten kezdetektől fogva mindent elrendezett, illetve beütemezett. Ma szerettem volna összegyűjteni néhány gondolatot a rádióműsorok számára. És egyszerűen meg kell értenünk, hogy Isten kezdetektől fogva mindent elrendezett és rendszerezett. Ha például nem helyezte volna bele mindenbe, minden egyes vetőmagba, az élet csiráját, a szaporodás és a gyarapodás csiráját, akkor egyszer leárottuk volna a búzamezőt, és utána meghaltunk volna, mert nem maradt volna semmi, amit újra el lehetett volna vetni. De Isten mindenbe, minden egyes növénybe, minden egyes fába, minden vetésbe egyből elhelyezte a csirát is a magban, hogy minden évben újból vetni és aratni is lehessen. Ez minden bizonnyal nem véletlen. Ezt Isten így mondta ki, és ennél fogva azt mondta, amíg fennáll a föld, addig lesz nyár és tél, lesz vetés és aratás, ez valóban így is van. Ezt nem lehet megkerülni. Ezt egyetlen emberi lény sem tudja megcáfolni, ő mindent elrendezett vagy rendszerezett. És ha belegondolunk abba, hogy Isten már a földi teremtésről is úgy gondoskodott, hogy minden a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyen és történjen. És ha végigutazunk a föld országain, az egyik végén tél van, a másikon nyár, az egyik földrészen nappal, a másikon éjszaka. És Isten mindenhol gondoskodott mindenről. Ha az afrikai országokon keresztül utazunk, olyan gyümölcsöket látunk, amelyeket még soha nem láttunk. Mi még soha nem láttuk őket. De van elég, és az emberek megélhetnek belőle, ha kiszolgálják magukat. Isten az egész földön valóban mindenütt mindenről gondoskodott. Nagyon csodálatos módon, mint egy teremtő a teremtésről. Már most, ha ezt átvisszük, átültetjük a szellemi területre, akkor azt kell mondanunk magunknak, hogy a megváltó minden megváltottról gondoskodott. Ha a teremtő már a teremtésben mindent ilyen tökéletesen és zökkenőmentesen elrendezett ugyan, előírt, mennyivel inkább gondoskodnia kell a megváltónak mindenről a megváltottak érdekében is. Bizonyára mindenről gondoskodott anélkül, hogy a mi részünkről bármilyen erőfeszítést is kellett volna tennünk. Kegyelemből megajándékozott bennünket mindennel. A teremtésben nem létezik semmi, ami önmagán segíteni tudna. Minden annak a törvénynek van alávetve, aki teremtette őket. Mi egy új teremtés lettünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Miránk azok a törvények alkalmazandók, amelyek megfelelnek az új szövetségnek, annak a népnek, amely meg lett váltva, és az ő nevéről neveztetett. Mint az ő népe, ebben az időben bízalommal rábízhatjuk magunkat az ő kezébe, és tudjuk, hogy ő mindent jól fog végezni. Semmi máson keresztül nem várhatjuk ki Isten áldását, csak a hit és a bizalom által. És ez az, ami a szívünkbe kellett legyen ültetve, miután ilyen hatalmas módon láttuk Isten hatalmas kezét, és ilyen csodálatosan megtapasztaltuk az ő áldásait. Ez megemlékeztet engem arra, ami az Ószövetségben történt. Valaki bizonyára már kifejezésre juttatta az imádságban, hogy ott a hegyen pünköstkor lezajlott az az élmény, és az emberek meglettek keresztelve szellemmel és tűzzel. Emlékeztek, amikor Mózes fent volt a hegyen, és bizonyára magával vitte a 70 vént a nép közül, de ketten ott maradtak a táborban. És Isten szelleme ott helyben megragadta a kettőt. Megtalált őket, leszállt rájuk, és prófétálni kezdtek. És amikor Józsué találkozott Mózessel, elmesélte neki a történetet, teljesen meghatódott volt. Mózes pedig így szólt: vajon az irántam való aggodalomból, vagy az értem való aggódásból kerültél ilyen szorgalomban? Mózes azt akarta mondani ezzel: attól félsz, hogy vetélytársam lesz, ha van még valaki, aki profétál? És azt mondja: bár csak adná Isten, hogy az ő egész népe profétálhasson, és hogy Isten szelleme eljöjjön rájuk. És halljuk, hogy Pál apostol majdnem ugyanezeket a szavakat mondja, amikor azt fejezi ki: én ugyan szeretném, ha mindannyian nyelveken szólnátok, sőt, inkább azt szeretném, ha mindannyian profétálnátok, hogy törekedjetek a Szent Szellem ajándékaira. Isten országában nincs versenytárgyalás, nem létezik a féltékenység sem. Mi örülünk annak, amikor Isten szelleme leszáll, amikor hatalmasan munkálkodhat és tanúsíthatja magát, hogy hol és ki fölött az ő dolga. Itt hallottuk ezt a bevezető ige szakaszban. Nagy az Úr, és dicséretre méltó. Ő az, aki hatalmasnak és magasztosnak bizonyult az öveiben, és ezért méltó a felmagasztalásra. Azt mondja itt tovább: ami Istenünk városában, az ő szent hegyén. Ezek mind olyan összefüggések, amelyek arra emlékeztetnek bennünket, amit Isten évszázadokkal ezelőtt különleges módon cselekedett, amikor teljes dicsőségében leszállt, és átadta Mózesnek az ő szavát, hogy továbbítsa Izraelnek, és törvényeket adott, amelyeket be kellett tartaniuk, és utasításokat, amelyeket követniük kellett. A menny leereszkedett, és a népet nagy félelem szállta meg, mert látták, hogy Isten ígéjének a hirdetése szent, komoly hozzáállással jár együtt. Nem csak egy hangot hallottak, hanem a tüzet is látták, és aki megérintette a hegyet, és nem kapott felhatalmazást, az a halál gyermeke volt. Az íge hirdetéséhez kezdettől fogva egy szent komolyság kapcsolódott. Nem létezett olyan íge hirdetés Istenről itt ezen a földön, amely ne követelte volna meg az engedelmességet és a hitet. Valahányszor az Úr szólt, az szent komolysággal történt. És mintazok, akik megértették, mit akar Isten mondani nekik, ők hittek neki, és megtapasztalták az ő dicsőségét. Nagy az Úr, és méltán dicsérendő a mi Istenünk városában. Zsoltár 48.2. Ő nem tartózkodik valami ismeretlen helyen, hanem ott van, ahol az ő népe össze van gyűlve. És amikor ő maga mondta, ha valaki azt mondja nektek, hogy a pusztában van, vagy hogy itt van, vagy hogy amott van, ne higgyetek nekik. De ha azt mondják nektek, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott jelen vagyok én közöttük, akkor azt higgyétek el. Ő mindig ott van, ahol az ő szava beteljesedik. Ha azt mondják, ő a pusztában van, itt vagy amott van, azt senkinek sem kell elhinni. De ha azt mondjuk, hogy ő jelen van ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, akkor van bibliai alapunk arra nézve. És mivel van egy bibliai alapunk, ezért hisszük, és teljes szívünkből és teljes lelkünkből is hitet tanúsítunk. A Zsoltárokból való íge szakasz, amit már olvastunk, itt folytatódik, Zsoltár 48.3, dicsőségesen feltornyolódik az egész föld gyönyörűsége. A Sion hegye az Istennek igazi hegye, a nagy király, vagy egy nagy király városa. Az élő Isten a királyok királya. És amikor itt az Istenek hegyéről van szó, az nem az Istenségre van utalással többes számban, hanem az összegyülekezésre, amikor az Úr eljön mindazokkal együtt, akik az ő jobbján és balján vannak, és a rendelkezésére állnak, mint Jób idejében, vagy bármikor, amikor eljött. Sőt, már a Mózes idejéből is azt olvassuk, hogy több tízezer szentjeivel együtt jött le. És Énókra való utalással ez a profécia még az Új Szövetségben is megemlítésre került. Én nem is tudom, talán tudjátok, ki tudja megkeresni, gyorsan ma este Biblia tanulmányozás van, hogy tízezrekkel lejött. Csak pár napja olvastam, de sajnálom, hogy az angol Bibliában megjegyeztem, ott nyomban ki tudnám nyitni. Mármint most a Mózes könyvében írottakra gondolok. A Júdásban majdnem meg tudom mondani, hogy melyik versben van, de most keresem a Mózesben azt az íge szakaszt, ahol ugyanazok a szavak, amelyek Júdásban szerepelnek, Mózesnél is elhangzanak, vagyis ő elő van adva. Miért nem tartunk egy Biblia tanulmányozást? Mindannyiótoknál itt van a Biblia. Keressük minden erőnkkel, és minden esetben meg van írva, hogy az Úr több tízezer szentjeivel meg van írva az ígében. Leültek a lábaihoz, és volt szava hozzájuk. Talán még megtalálom. Volna még egy másik kérdésem is, amire szintén nem egészen tudtam válaszolni a múlt szerdán. Igazából sajnálom, hanem adjuk meg a választ a dolgokra úgy, ahogyan kellene. Mégis az 5. Mózes 33. fejezetében van. Természetesen 5. Mózes 33. fejezetében. Az első vers. Ez az áldás, amelyet Mózes, Isten embere kimondott az izraelitákra az ő halála előtt. Ő ezt mondta, az Úr eljött a Sinai hegyről, és megjelent az ő népének Szeírből, ragyogó fényességben, ő felragyogtatta az ő világosságát a Párán hegyéről, és ő maga előjött a szent tízezer sereg közepéből, az ő jobbjá, lángoló tűz volt számomra. Igen, szeretettel vette körül a törzseket, az összes szentjei az ő kezében vannak. A te útad mentén táboroztak, úgyhogy mindegyikük kapott valamit a te szavadból. Az utolsó részhez most az angol fordítást használtam. Függetlenül attól, hogy kijelentések vagy a te szavaidból mindkét esetben azt látjuk, hogy az Úr több tízezer szentjeivel lejött még abban az időben is, amikor kinyilatkoztatta magát Izrael népének. Ha ezt az ige szakasz Dániel prófétához vesszük, akkor majdnem ugyanígy van megírva. Ha pedig az első Mózeshez vesszük át, ahol az Úr azt mondja, hadd teremtsünk embert, őt mindig is körülvették a mennyei seregek, és tudnunk kell azt, hogy Istennek, és ezt talán nem mindenki teljesen, vagy nem mindenkinek felfogható, de Istennek vannak fiai a földön, és a mennyben is. Amikor a Jób könyvét olvassuk, azt mondja, és az Isten fiai összegyűltek az Úr előtt. Aztán vannak emberek, akik tudatosan félre akarják érteni az elhangzottakat, és azt gondolják, hogy az már ott a mennyasszony volt a dicsőségben az Úr előtt, hogy neki már létezés előttinek kellett volna lennie. Ez így nem igaz. Nem kell így lennie, mert Istennek vannak fiai, akik meglettek alkotva, és vannak fiai, akik nemzve lettek. Ha az angyalokra gondolunk, ők meglettek teremtve, vagy alkotva. De amikor Krisztusról azután beszél, akkor azt mondja, én fiam vagy te, téged ma nemzettelek. És aztán, ha tekintetbe vesszük mindazokat, akik az igazság ígéje által újjászülettek, ők a szellem nemzése által lettek életre hívva Isten fiaiként és leányaiként. Nem kell összekeverni a kettőt, egyáltalán nincs rá szükség. De látjuk azt, hogy az Úr már ősidők óta, amióta a mennyei seregek meglettek teremtve, attól a pillanattól kezdve körülvették őt, és bárhová ment, ők is ott voltak. Az angol Bibliában szó szerint úgy áll, akárcsak a Júdás levelében, és ő eljött szent tízezrekkel, és jobbján lángoló tűz volt számukra. Amint már mondtam, Isten az Úr leszállt a hegyre, és a tűz láthatóvá vált, a füst felszállt, és szent tízezrek sokasága volt ott vele együtt, amikor leszállt. És Énok, ő már megjövendőlte, mint a hetedik Ádám után, hogy az Úr tízezernyi szentekkel fog eljönni. És Dániel próféta is megjövendőlte ugyanezt. És tudjuk, hogy akkor azok is vele együtt vagyis vissza fognak térni, akik már felemeltettek a földről, és felvétettek a dicsőségbe. Akkor teljes lesz a számuk. De ebbe a témába most nem akartam mélyebben belemenni. Itt azt mondja, Zsoltár 48.3, az Istenek hegyén, a nagy király városában. Isten megismertette magát az ő palotáikban, erős várként tette magát nyilvánvalóvá. Isten sokféle tekintetben ismertté tette magát előttünk. Amikor menedékre van szükségünk, akkor ő az erősségünk. Ő benne védve és biztonságban vagyunk. Amikor előre van szükségünk, ő az. Mindenre, amire szükségünk van, ő benne megtaláljuk. Erről az Isten városáról már a 46. Zsoltár második versétől kezdve ez áll írva. Itt azt mondja, Isten a mi menedékünk és erőnk, és jól megalapozott segítségünk a nyomorúságban. Ezért nem aggódunk, még akkor sem, ha a föld mindjárt elpusztul, még akkor sem, ha a hegyek a tenger közepébe süllyednének. Tomboljanak hullámai, habozzanak árjai, reszkessenek a hegyek az ő féktelensége előtt, a seregek ura velünk van. Egy erős vár nekünk a Jákob Istene, ő a mi erősségünk. És akkor az ötödik vers, egy folyam van ott, patakjai megörvendeztetek az Isten városát, a szentét, a magasságos lakóhelyét. Isten van annak közepete, nem fog meginogni. Isten megvédi őt, már amikor a reggel felvirat. Hát nem egy dicsőséges szava ez az ígének. Már most, ha Isten városáról és a Szent Hegyről beszélünk, úgy hat vegyük tudomásul, hogy Isten az Isten városában van, és hogy ő a Szent Hegyen lakik és trónol, és hogy ott van, és hogy ott, ahol ő van, ott biztonság és nyugalom van. Ott leülhetünk az ő lábaihoz, hogy befogadjuk az ő szavát, és minden alkalommal újból áldást nyerhetünk. Egy folyam van ott, patakjai megörvendeztetik az Isten városát. Ez is egy csodálatos kifejezés. Egyszer egyes számban, egyszer többes számban. Egy folyam van ott, de ebből az egy folyamból sok patakok erednek, vagy ömlenek. Egy szellem van, de az egy szellemnek sok megnyilvánulása munkálkodik a gyülekezetben. Ha most a folyam szókifejezésre akarnánk fogalmazni, amely a Golgotáról indul ki, akkor ezt kellene mondanunk, hogy ez egy olyan folyam, amelyből sok áldás árad Isten népére mindenféleképpen szellem, lélek és test szerint. Rászorultság és szükség szerint mindenről gondoskodott az Úr az ő kegyelméből. És egy énekíró ezt énekli, aki ebben a folyamban megmosakodott, egyszer meglátja Isten arcát. Itt van tehát egy folyam, patakjai megörvendeztetik az Isten városát. Még amikor a Jelenések könyve 22. fejezetét olvassuk is, ahol azt írja, hogy az életfái álltak patak mindkét partján, és évente 12-szer teremtek gyümölcsöt, mindenütt ott, ahol egy folyam van szemléltetve, ott van gyümölcs is, ott van növekedés, ott van áldás. Ha itt Isten városában egy folyam van szemléltetve, akkor valaminek növekednie, virágoznia és gyümölcsöt kell teremnie. És ami Istenünk városát, ez a folyam, amely átfolyik rajta, öntözi. És ez a folyó sok patakban ömlik. Hiszen mindenre, amire szükség van, az benne van. És mi mindannyian azt hiszem, hogy még az első Zsoltárban is megvan írva, hogy a víz patakjai mellé lettünk ültetve. És ha ez így van a mi esetünkben, akkor a kellő időben gyümölcsöt fogunk hozni, vagy teremni. Nem a mi saját jellegű gyümölcseinket, hanem a Szent Szellem gyümölcsét, amely folyamként áramlik a gyülekezetbe és a gyülekezeten keresztül. A Korintusiakhoz írt levélben azt olvassuk, hogy egy szellem van, de sokféle ajándékok és sokféle szolgálatok és tisztségek vannak a gyülekezetben. De mindent egy és ugyanaz a szellem cselekszik. Egy folyam, sok patak, amelyek ebből az egy patakból, vagy egy folyamból erednek, és megtermékenyítik a talajt az élő Isten gyülekezetében. Megnedvesítik azt, hogy a gyökerek táplálkozhatnak, és hogy a gyümölcs kifejlődhessen, amit Isten látni akar, ugye, mindannyiunkban, egyen-egyenként. Valahol a Jeremiás próféta könyvében, talán a 18 vagy 19-20. Fejezetben szó van egy terméketlen, egy száraz fáról, és ez ellentétben áll egy olyan fával, amelyet vízfolyások mellé lett ültetve. Egy olyan fának nem kell aggódnia, egy olyan fának még akkor sem kell aggódnia, ha nagy lesz a forróság, van utánpótlás, a folyam biztosítja, hogy még a hőség sem árthat neki. Virágzik, és továbbra is létezik, fennáll. Egy folyam van ott. Miért? Mert ott van Isten, és ahol Isten van, onnan kiárad az ő áldása, kiárad az ő szelleme, kiárad az ő élete. Minden, amit Isten mond, megosztani akar, kiárad oda, ahol kinyilatkoztathatja magát. És ezt már említettük, az ő kinyilatkoztatásának a helye nem valami ismeretlen helyen található, hanem ott, ahol az ő népe össze van gyűlve az ő nevében. Ott lesz termék, ott termékeny kell legyen a föld. Ott vagyunk elültetve, vagy oda vagyunk elültetve a víz patakjai mellett, és ott gyümölcsöt fogunk teremni az ő dicsőségére. Ez az Isten városa, ez az Isten folyóvize, az Isten patakjai, Isten népe. Mindez koncentráltan egyesül azon a helyen, ahol Isten kinyilatkoztatja magát kegyelemből. Nem csak ki akarja nyilatkoztatni magát, hanem az tény, hogy kinyilatkoztatja magát. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy Isten majd megteszi jövőbenileg. Ő már is megtette. És pünkösd óta ömlik ez a folyam itt a földön, a gyülekezeten keresztül. És mindenütt ott, ahol az emberek megértik, felfogják, hogy Isten mit készített el nekik, hogy a számukra, visszakerülnek, mint egy a paradicsomba, hogy maguk is közösségben kerüljenek ővele, és lássák mindazt, ami az első, ami az élő Istenben ebben a városban történik. Egy folyam ömletezik onnan. Semmi szükség arra, hogy elő legyen idézve, és csalogatva legyen. Az Ószövetségben Ezékiel próféta volt az, ő egy hatalmas folyóvizet látott. Ez a templomból jött elő. És egy szempillantás alatt nagyon magasra emelkedett a szintje, és a hang azt mondja neki, menj bele ebbe a vízbe. És ő először a bokájáig megy, valószínűleg még egy kicsit féléken, aztán a térdéig, az ágyékáig, és a végén már teljesen benne volt ebben a vízben, és úszott ebben a folyamban. Ez az, aminek létre kell jönnie. És én azon tűnődöm, hogy vajon miért van az, hogy ezek a patakok nem tudnak így kiáramlani. A folyam ömledezik, de most a patakok sokszorosan, nagy számban ki akarnak áradni az élő Isten gyülekezetében. És mindannyiunkra kell, hogy jusson valami, el kell érjen bennünket, és mindenki észre fogja venni, hogy a patak vagy a patakok elérték őt. Itt az van írva, hogy a szentély, a magasságos lakhelye. Igen, ki a magasságos lakhelye? Nem mondhatjátok külsőleg, hogy ez az épület lenne az. Ez nem lehet. Isten nem egy emberi kéz által épített templomban vagy hajlékban lakik. Azt mondja a prófétáknak, miféle ház vagy micsoda épület az, amit nekem építenétek. Avagy nem az én kezem alkotta-e mindezt? Ezzel azt akartam mondani, ha arra kértelek volna benneteket, hogy építsetek nekem egy lakóhelyet, akkor megmondtam volna ezt nektek egész tisztán. De ekkor Isten embere, vagy Isten szelleme megszólal rajta keresztül, hogy Isten nem lakozik egy emberi kéz által épített templomban, vagy hajlékban. És akkor a lényegre tér, és azt mondja, ti vagytok az élő Isten temploma, vagy lakóhelye, nem az a hely, ahol összegyűlünk. Talán egyszer így kellene fogalmaznunk, hogy ez az épület itt, ugye, ami a mi templomunk, a mi összegyülekezésünk helye, de Isten temploma a mi testünk. Isten így látja a dolgokat. ez itt a mi templomunk, összegyülekezési helyünk. De azok, akik össze vannak itt gyűlve, azok egyen-egyenként Isten temploma lakóhelyei. És feltételezhetjük azt, hogy a hely, ahol összegyűlünk, hogy a szent. De azt szeretném nektek mégis mondani, hogy nem szentelődik fel önmagától értetődően, hanem megszentelődik azáltal, aki megszentel minket, akik itt összegyűlünk, mi vagyunk azok, akiket Isten megszentel. A mi jelenlétünk által az egész hely és az egész légkör megszentelődik Isten jelenléte által ezen a helyen. Nem lehet egyszerűen csak azt mondani, hogy itt van egy szent hegy, vagy egy szent kápolna, összegyülekezési hely. Voltak éppen nem létezik sem egy szent hegy, sem egy szent összegyülekezési hely, annélkül, hogy a szent ne lenne ott jelen. És volt elég hely az Ószövetségben, amelyeket szent helyeknek lettek megnevezve. És amennyiben a szent elhagyta azt a bizonyos helyet, már is egy bálványimádást csináltak belőle. És az minden volt, csak már nem szent. Nekünk csak a megfelelő módon kell látnunk a dolgokat. Mi vagyunk az élő Isten temploma, az ő lakhelye, összeillesztve egymással, mint gyülekezet, egy test tagjainak, tagjaiként egyesülve. És ez az egy folyam, amely kiárat, de sok kis patakra akar szétválni. A folyam önmagában elég hatalmas dolog. És a patakok azok, amelyek aztán mindenhová elvezetik a vizet, hogy az egész föld meg legyen öntözve, ezek az egyes patakok által, amely kiárathatnak. Talán úgy kellene megfogalmaznunk, hogy Isten városa nem egy ilyen épület, hanem olyan, mint egy ültetés, mint egy veteményes kert. Ezt látjuk még Jeruzsálemmel is szemléltetve a Jelenések könyve 22. fejezetében. Ott van a folyam, ott vannak a fák, és ott van a gyümölcs. Sok mindent lehet látni, hallani és szemlélni. Itt van a szentély, a magasságos lakóhelye, az élő Isten városa, amelyben egy folyam hatalmasan áramlik. És ez az egy folyam szétágazik, felosztja magát, hogy mindenkit átöleljen és átelérjen, hogy mindenkit tápláljon, hogy mindenkit megnedvesítsen, hogy mindannyian kivirágozzanak Isten jelenlétében. És így folytatódik, Zsoltán 46.6. Isten közöttük van, nem fognak meginogni, hanem Isten megvédi őket már akkor, amikor hajnalodik a nap. Isten közöttük van. Ez az egésznek az összefoglalása. Ha Isten nincs benne egy dologban, akkor azt el is felejthetjük. Lehet az akkor bármilyen jó és bármilyen szép is. Ha Isten nincs benne a dologban, akkor az nem éri meg, hogy odafigyeljünk rá. Foglalkozzunk vele. Azt tudjuk, hogy Isten az ő igéjében van, Isten az ő népében van. És bárcsak ma este mindannyian új bátorságot merítenénk, és tudatosulna előttünk, hogy Istennek van egy gyülekezete itt ezen a földön. És nem elbizakodottságból, hanem az igazság jegyében mondhatjuk, hogy mi ehhez a gyülekezethez tartozhatunk, amelyet ő maga megváltott a Golgotai kereszten, amelyért drága szent vérével fizetett egy olyan gyülekezet, amelybe önmagát kiárasztotta, de hiszen elég gyakran hallottuk már, minden, ami Isten volt, Krisztusban nyilvánvalóvá lett, megmutatkozott, és minden, ami Krisztus volt, a gyülekezeten keresztül kell megnyilatkozzon. Brenham testvér úgy fogalmazza meg, hogy azt mondja, Isten kiárasztotta önmagát Krisztusban, és Krisztus kiárasztja önmagát a gyülekezeten keresztül. És végül is ő a szikla, aki meg lett verve. Ő az, akiből az áradat fakad. Minden, ami isteni eredetű, vissza is vezet minket Istenhez újra. Összekapcsol bennünket Istennel, közelebb visz Istenhez. Bármi legyen is az, ha isteni, vagy amennyiben isteni eredetű, közelebb fog vinni minket Istenhez. Visszavezet minket ő hozzá. Nincs semmi olyan, ami isteni eredetű lenne, amely eltávolítana minket Istentől. Soha. Bármi legyen is az, közelebb fog vinni minket az Úrhoz. Bárcsak Istennek a tetszésére lenne, hogy nagyszerűvé tegye számunkra ezt az ő igéjét, és a szívünkbe helyezze az ezzel kapcsolatos egyedi gondolatokat. Én mondom nektek, hogy ezt nem kell kérnünk, ez a folyam ömletessen. Ez a folyam már is kiárat. Csak a megfelelő hozzáállásban kell kerülnünk, és ahogy már imádkozva lett, a mi érzékszerveink és a mi gondolataink isteni rendben legyenek, hogy ez a folyam kiáradhasson az élő Isten gyülekezetében. Hogy mindannyiunkat magával ragadjon, és hogy megtudjuk, hogy Isten az ő népe közepete van, ahogy itt meg van írva. Egy folyam van itt, patakjai megörvendeztetik Isten városát, a szentét, a magasságos lakhelyét. De kicsoda a magasságos lakóhelye? Ki az ő szentélye? Itt, ezen a földön, ahogy a zsidókhoz írt levélben meg van írva, az ő áldozatának a felajánlásával egyszer mindenkorra megszentelte és célhoz juttatta azokat, akik hisznek ő benne. Ő létrehozta magának a szentét itt ezen a földön. Ez az ő gyülekezete, és azt mondja, Isten közöttük van. És ha Isten mi közöttünk van, akkor nem fogunk meginogni, és nem fogunk ingadozni sem. Örülni fogunk mindannak, amit ő kegyelemből cselekedett, és kegyelemről továbbra is tesz. Nem marad más hátra számunkra, mint hogy dicsérjük és magasztaljuk az Úr nevét. És biztos vagyok benne, hogy Isten meg fog segíteni bennünket abban, hogy felismerjük az ő útjait velünk minden tekintetben, és ráébredjünk, hogy minden el lett intézve, vagy készítve. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy átviseljük a mindennapokat a gondokkal és a bajokkal, és néha azokkal a dolgokkal, amelyekkel olyan könnyen meg akarnak ragadni bennünket, és valamilyen gondolatokat ébresztenek bennünk. Vagy a testvér mondott neked valamit, vagy a testvérnő bántott meg, vagy amit tett, ez nem volt olyan helyes, és nem volt olyan jó, senki sem mondja, vagy állítja, hogy minden rendben van mindenütt, de senkinek sem használ, ha ezen rágódik az ember. Senkinek sem segít, ha rágódik, és visszatartja magát, mondjuk kellemetlen dolgok által. Éppen ellenkezőleg az útunkat állják, és meggátolnak bennünket. Hátrányt képeznek számunkra. Én pedig azt akarom nektek mondani, hogy az ember nem szándékosan tesz rosszat a másiknak. Ilyesmi nem létezik. És ha valaki úgy gondolja, hogy neki van igazza, akkor hagyjátok, hadd legyen hát igazza. Egy szép napon majd maga is belátja, hogy igazza van-e vagy sem. Amikor itt összegyűlünk, elengedhetetlen, hogy meg ne tisztítsuk a szívünket és a lelki ismeretünket mindentől, ami közöttünk és Isten között útba állhatna, és megakadályozhatná Isten áldását. Annak semmi értelme nem lenne, hogy itt összegyűljünk és egymás között sóhajtozzunk. Ennek azért nincs semmi értelme, mert akkor Isten szelleme megszomorodik, és Isten áldása vissza van tartva. Úgy értem, hogy mindannyian eljutottunk arra pontra, hogy elmondhatjuk, ami nyomaszt, és nekünk is el lehessen mondani, ami nyomasztja másokat. és akkor minden rendben lesz. És bízhatunk az Úrban, hogy ő kegyelemből mindenkin segíteni fog, mindenkit megsegít. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani, de olyan könnyen megtörténik, vagy bekövetkezik, hogy azt mondjátok magatoknak, ó, a testvérnő, ezt vagy amazt a rosszat akarta, vagy a testvér, pedig senki sem akart semmi rosszat, senki sem vélt rosszat, lehet, hogy úgy nézett ki, de nem úgy értette senki. Előfordulhat, az egyik ezt hallja, a másik azt, és ezen rágódtok. Forgatjátok magatok előtt, és ez olyan, mintha gyerekek hógolyót akarnának csinálni. Egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb lesz, és a végén megijedsz az egésztől. Erre egyáltalán nincs szükség. Minden ember, aki gyakorlatias, az földiekben. És talán megkérdezem a férfi testvéreket ennél fogva, akik a hivatásos életben állnak, néha nehéz-e, nem igaz? Nagyon nehezek a körülmények néha. Ha mindenki felháborodna, mert egy kolléga mondott valamit, mi történne? Milyen kihatása lenne annak? Akkor mindenki felháborodna, más irányba nézne, és senki sem tudná, hol a főnök. Ez egyáltalán nem működik. Már ebben a mindennapi életben is úgy van, hogy valahogy meg kell birkózni mindazokkal a dolgokkal, amik az egyénit érik. Nem maradhatsz csak úgy otthon, és nem is mondhatod azt, hogy ma egyáltalán nem megyek-e, és amaz megbántott. Elmész tehát nyugodtan, mert te is megbántottad a másokat, csak hogy még nem vetted észre. A helyzet az, hogy ezt a fájdalmat, amit mi okozunk másoknak, azt észre sem vesszük. Olyan mag egészségesnek érezzük magunkat, miután tettünk valamit, amivel megbántottunk másokat, de néha aztán rajtunk a sor. Ilyenkor meg kell kérdeznünk magunkat, és azt kell mondanunk, Uram, most segíts meg abban, hogy ezt az egészet szépen elviseljem, és ne hagyjam, hogy bármi is felszínre kerüljünk. Itt van az íg a Jakab 5-ben. Ne sóhajtazzatok egymás ellen, ne nehezteljetek valakire, szeretett testvéreim, mert a bíró az ajtó előtt áll. Nem szabad, és nem is kell, hogy így legyen. Mi egy olyan Isten népe lehetünk, ahol a folyó kicsordul, a patakok megoszlanak egy-egy olyan helyre, ahol az Úr jelen van, hogy valóban kinyilatkoztassa az ő hatalmát és az ő dicsőségét egy nagyon erőteljes módon. De hiszen azt tudjátok, hogy én a frontvonalban vagyok, és mindenkinek a céltáblája vagyok. De minél gyakrabban történik ez, annál nagyobb, mélyebb és bensőségesebb lesz az Isten iránti szeretetem, az ő ígéje és az ő nép iránti szeretet. Minden közelebb visz minket az Úrhoz. Segít megtagadni önmagunkat, és ez a legnehezebb út. Hogy önmagunkat megtagadjuk. Ez néha már a családban elkezdődik, és megkérdezték tőlem, hogyan kellene ennek lenni a házasságban, és ez az egyik legnehezebb fejezet, nem is lehet róla igazán beszélni. Hadd legyen az a gyakorlat, amely mindenkinek megmutatja, és akkor tudni fogják, hogy hol állnak. De természetesen az a helyzet, hogy mindig meg kell kérdezni önmagunktól, hogy miről is van szó tulajdonképpen, milyen helyzettel találkozunk. Amennyiben Isten akaratáról van szó, akkor Isten ígé az első helyen áll. És ez a döntő. Akkor a férfi nem mondhatja, hogy tessék, itt most nekem van valami mondani való, mert akkor a nő is azt mondhatja, hogy várj csak egy percet kérlek, mert van valaki, akinek még több mondani valója van, mint neked. Amikor arról van szó, hogy egy összejövetelre kellene elmenni olyan dolgokra, amiket Isten megkövetel tőlünk, akkor a férfi nem mondhatja egyszerűen, hogy szóval ma szép a vasárnap, ma otthon maradhatok, akkor a nő nyugodtan elmehet az Isten szolgálatra, mert meg van írva, ne hagyjátok el az összejöveteleiteket, ahogy némelyek teszik. Az embernek tudnia kell, kitámasztja a követeléseket, és miről van szó. Amennyiben isteni dolgokról van szó, akkor Istennek kell dönteni. döntenie. Isteni ügyekben a férfinak és a nőnek egyaránt alá kell vetnie magát ennek. Ha olyan földi dolgokról van szó, amelyek a férfira tartoznak, akkor a férfi a szó. De a konyháról van szó, akkor hagyjátok hát, hogy döntsön a nő, hiszen jobb, mintha nekünk kellene gondoskodnunk még arról is. Adjatok helyet. Isten azért adott nekünk értelmet, hogy használjuk, hogy alkalmazzuk, hogy ne egymással vitatkozzunk, hanem egyszerűen rendszerezzük a dolgokat, hogy Isten áldása valóban mindannyiunkon megnyughasson, hogy segítve legyen rajtunk, és hogy valóban Isten szentélyének lehetnénk nézve, tekintve. Testvérek, testvérek, most pontosan erről van szó. Nem foghatunk mindent az épületre, és nem mondhatjuk azt, hogy az Úr adott nekünk egy gyönyörű épületet, és lejött az ő dicsőségével. Ez mind szép, ez mind igaz, de mindez mit sem használ nekünk. Tudjátok, hogy miért nem? Most elvihetnélek benneteket, tehát a Lukács második fejezetéhez, és itt már végigvettük rajta. A pásztorok a mezőn hallották az üzenetet, és meglátták a világosságát, de Jézus Krisztus maga nem is volt a fényben, nem is volt benne az üzenetben. Ő egy bizonyos helyen volt, és a szívük vágya nem lett kielégítve addig, amíg el nem érkeztek oda, ahol Jézus volt, és meg nem találták őt. Az üzenet meghallgatása egy csodálatos dolog ugyan. A világosságot látni egy dicsőséges dolog. De mindez csak abból a célból történt, hogy megtaláljuk az Úr Jézushoz vezető útat. És én mondom nektek, hogy elérkezett az óra, amikor nem kell megállnunk addig, amíg el nem jutunk ő hozzá. És mint a pásztorok, és mint a Simeon is, és az egész nép, hogy meglátjuk, és tanulj legyünk a dolgnak, és mint Isten ember, akkor úgy mondhassuk el mi is, most pedig elbocsáthatod a szolgádat békességben. Ő kezében tartotta az ígéret szavát, a Szent Szellem megnyugodott rajta, ez mind szép és jó volt, tanúságot tett, csodálatos volt. De el kellett jönnie annak az órának, amikor látta, a saját szemével látta, és a kezében tarthatta azt, amit ígéretben kapott. A pásztorok sokáig mondhatták volna, egy dicsőséges üzenetet hallottunk, ragyogó világosságot láttunk az égből, amely megvilágosított minket. Mindez gyönyörű és csodálatos volt, de mindez csak a mi szeretett Urunkra és megváltunkra volt útalással. És ők nem is elégedtek meg mindezzel, hanem elmentek, hogy megnézzék, tanúi legyenek annak, hogy mi történt. Aztán visszatértek, és telve voltak örömmel. Mi örülünk az üzenetnek, örülünk a világosságnak, a kérdés most azonban az, hol van az Úr Jézus. Megtaláltuk-e őt? Eljutottunk-e arra a helyre, abba az állapotba, hogy újból kinyilatkoztathassa magát nekünk, mindannyiunknak, egyen-egyenként. Pál apostol esetében ez a helyszínen megtörtént. Ő látta a fényt, hallotta a hangot, és megkérdezte, ki vagy te, kivel van dolgom. Nem a fényről kérdezősködött, hanem azután kérdezősködött, hogy ki volt a fényben, ki vagy te, Uram. És a hang így válaszolt, én vagyok Jézus. Ezeken az élményeken nekünk is keresztül kell mennünk. Jó, hogy hallottuk az üzenetet, jó, hogy megláttuk a fényt, de most az a kérdés, Uram, ki vagy te? És a válasz, én vagyok Jézus. És amikor megtaláltuk őt, és lett, vagy létrejött egy találkozás vele, akkor minden érzékenységünk, minden hiúságunk, minden, ami foglalkoztatna még bennünket, akkor eltűnik, és egy új teremtéssé válunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és vidáman megyünk tovább az útunkon, hálát adva az élő Istennek, hogy világosságot adott nekünk, amelyben járhatunk, amíg eljutunk oda, ahol meglátjuk az Úr Jézust, ahogyan a Szentírás leírja őt nekünk, vagy számunkra. Hiszen ez mindannyiunk kívánsága és imádsága is. Legyen, hogy maga Isten örvendeztesse meg az ő jelenlétével Isten városát, öntözze meg gyönyörűséggel, mint egy folyammal, és hogy Isten prófét patakjai kiáradjanak, és hogy az Úr lábainál nyugalmat és békességet találjunk, és újból megtapasztaljuk őt ebben az időben. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk még együtt. Mennyi atyánk, együtt járulunk a te szent arcod elé. A te ígéd olyan dicsőséges, a benne lévő gondolatok olyan mélyek. Mit mondhatnánk mi neked? Te felállítottál a földön egy nem emberi kézzel épített lakhelyet, Istennek egy szent templomát, Isten házát, amely élő kövekből lett felépítve. Te vagy a sarokkő, és mi belelettünk illesztve ebbe az isteni hajlékba, amely az apostolok és a proféták szent alapjára épült fel. Hűséges Istenem, te magad fogsz gondoskodni arról, hogy a te dicsőséged még egyszer kinyilatkoztatásra kerüljön, és hogy a folyó újra kiáradjon. Ó Istenem, hogy minden, ami kiszáradt, újjáéledjen, hogy a levelek ne hulljanak le, és a gyümölcsök ne hervadjanak el, hanem minden zöldüljön és virágozzék, és teljes érettségre jusson ezekben az utolsó napokban. Üdvözítőnk, tisztíts meg szívünket minden olyan gondolattól, amely nem állhat meg te előtted. Védj ki én belőlem, és minden egyes szívből mindent, ami a te szellemet munkájának az útjában áll. Legyen, hogy a te drága és szent véred megtisztítson és megszenteljen minket, hogy beléphessünk a te jelenlétedbe, hogy beszélhessünk veled. Hűséges Istenünk, köszönjük neked a te drága és a te szent ígédet, és kérünk téged, legyen, hogy a te szent szellemet kenete olyan hatalmas módon legyen mindannyiunkra, lejöjjön mindannyiunkra, hogy érezzük, itt kiáradt az élő Isten folyója, és sok patakra megoszlott, betölti ezt és azt a szívet, mindenkit, és kiárad, hogy túlcsorduljon. Halleluja! Te magad, Uram, mondtad, a víz, amelyet én fogok adni nektek, örök életre ömlő forrássá válik ti bennetek. És ennél fogva a szellemre voltál útalással, amelynek el kellett jönnie azokra, akik hisznek benned. Ó, megváltó, vegyél el mindent, hűséges Istenem, minden szívkeménységet, minden félreértést, minden, ami valahogy az útban akar állni, és ajándékozz meg kegyelemmel, hogy hitünkkel, bízalmunkkal, amit belénk helyeztél, dicsőséget és tiszteletet adhassunk neked. Halleluja a te dicsőséges nevednek. Nagy várakozással tekintjük az előttünk álló napokra is, hogy megáltasz minket kegyelmed gazdagságából. Magasztalva és dicsőítve legyen a te dicsőséges és csodálatos neved. Halleluja! Halleluja! Amen!